A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. 422. énekünket keressük. 422. énekünk. Annak 5 verse van, mind az 5 versét fogjuk énekelni. Hadd menjek, Istenem, mindig feléd. Istenünk, köszönjük, hogy ezt a csendet Te akarod nekünk ajándékozni, hogy rád figyeljünk, hogy azok a gondolatok, amelyek bennünk vannak, rád irányuljanak. Estéről estére megálltunk előtted, hallgattunk valamit abból, ami a mi békességünkre való, és ami mégis annyira szomorú volt. Hogy az embernek annyi bűne van, és annyi volt, hogy a te egyszülött fiadat kellett feláldoznod azért, hogy mi megmeneküljünk. Ennek a nagyságát, mélységét nem is igazán tudjuk felfogni. Mint ahogy a te szeretetednek nagyságát sem, amely minden napon mégis körülvesz, figyel ránk, és adja azokat az áldásokat, amely nélkül nem is lehetne az életünk teljes. Köszönjük, hogy az irgalmad nagyságából erre az estére is tellett, és hívogattál magadhoz, hogy vigasztalj, megerősíts, és hogy készíts arra a csodás ünnepre, amelyben igazán meglátszódik az, hogy ki vagy te valójában. Életnek és halálnak ura, és legfőképpen a mi urunk is. Áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Engedd, hogy meghallgassuk a te üzenetedet. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készülve a 402. énekünket keressük. 402. énekünk, mind a három versét fogjuk énekelni. Ó, örök hatalmú mennyei Szent Isten! A szenvedés történetnek az utolsó részét fogom olvasni a János evangéliumának a 19. részéből, a 31-től a fejezet végig, a 42. versig. A zsidók pedig, hogy a testek szombaton át a keresztfán ne maradjanak, miután péntek volt, mert annak a szombatnak napja nagy nap volt, kérik Pilátust, hogy törjék meg azoknak lábszárait, és vegyék le őket. Eljövének azért a vitézek, és megtörék az elsőnek lábszárait, és a másikét is, aki ővel együtt feszítetett meg. Mikor pedig Jézushoz érének, és látták, hogy ő már halott, nem törték meg az ő lábszárait, hanem egy a vitézek közül dárdával döfé meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jöve ki abból. És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanúbizonysága, és azt tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás, az ő csontja meg ne törettessék, másút ismét így szól az írás, néznek majd arra, akit által szegeztek. Ezek után pedig kéri Pilátust az arimátiai József, aki a Jézus tanítványa volt, de csak titokban a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse a Jézus testét. És megengedte Pilátus, elment azért, és levette a Jézus testét. Eljött pedig Nikodémus is, aki éjszaka ment először Jézushoz, hozván mirhából és álóéból való kenetet, mint egy 100 fontot. Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölgeték azokat lepedőbe illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senki sem helyeztettek. A zsidók péntekje miatt azért, mivel hogy az a sír közel volt, abba helyeztették Jézust. Kedves testvéreim, amikor az ember egy ilyen szenvedés útat megjár, és ez minden esztendőben nekünk egy nagy ajándék, akkor egy kicsit azonosulunk. Azonosulunk azokkal az eseményekkel, helyzetekkel, amelyek a Krisztus szenvedéséhez tartoztak. És van is rá lehetőségünk, hogy azonosuljunk, hiszen azért az életünk nem olyan egyszerű, és nem olyan mindennap elviselhető, mint ahogy mi azt szeretnénk, hanem bizony vannak mélységek, vannak betegségek, vannak temetések, vannak gyászok, fájdalmak, és ezekkel együtt, mint egy batyúval hordozzuk magunkat, és amikor ide kerülünk, és olvassuk, hogy Krisztusnak a szenvedése, az ő ártatlansága dacára is, milyen óriási súllyal nehezedik erre az egész világra, és persze, hogy a mi lelkünkre is, akkor egy kicsit úgy megállunk, és talán nem is a hálaadás, hanem inkább az együtt sírás, az együtt szenvedésnek ez a lehetősége vigasztal meg minket. Ebben a felolvasott igében egy olyan történetet hallottunk, ami persze, hogy ismerős, de mögötte azért ott van az, hogy hogyan is történik nem csak Jézussal, hanem annak a kornak az idején az, ami itt a felolvasott igében meg van írva. A zsidóknak a szombatjuk, a szent nap, a nagy nap, ahogy az ige is mondja, az mindenek előtt való volt. Erre készültek hetekkel, vagy ki tudja, hónapokkal azelőtt is, és ezen semmi nem történhetett. Minden, mintha úgy megállt volna, még a levegő is, és ilyenkor természetes, hogy azok a keresztfára felfeszített emberek nem maradhattak ott, hanem le kellett onnan őket venni. Tudjuk a történetből, hogy aki még nem halt meg, annak összetörték a lábait, hogy siettessék a halált, a Jézusét nem törik meg, mert ő már meghalt. Valahol azt olvastam, hogy körülbelül Jézus a kereszten 3 órát szenvedett, amíg kimondta az utolsó szót, hogy János szerint, hogy elvégeztetett. De van ennek a zsibongó helyzetnek egy tanúja. Lehet, hogy mások is vannak, hiszen a többi evangélium azért beszél arra, hogy ott voltak asszonyok, voltak mások is, akik végignézték ezt az utolsó szenvedés történet részt, de ez a mostani ige csak egy tanúról beszél, és nyilván ez maga János, aki az evangéliumnak is a szerzője, valaki olyan, aki nem tudta megállni, hogy ne legyen ott a közelébe annak, akit ő szeretett, és aki szintén tudta, hogy őt szereti. Ennek a Jánosnak a bizonyság tevése így hangzott, aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanúbizonysága, és azt tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. A mai kor már nem úgy végzi a temetéseket, a temetési szertartásokat, mint annak idején, vagy akár itt a közelünkben is, 10, 20, 30, 40 évvel ezelőtt azért más szokások voltak. Abban az időben, amikor még nem voltak a temetőbe temetkezési lehetőségek, ahonnan szóljon az ige hirdetés, hanem háznál voltak. És ez a háznál való temetés mindig arra mutatott rá, hogy először is ott a családban halt meg az, aki meghalt, azok vették körül, azok nézték végig, ők voltak a tanúi annak, hogy hogyan is hal meg valaki. Ma is sokszor egy-egy ilyen helyzetet elénk hoz az élet, amikor ott kínlódunk végig addig, amíg el nem megy valaki, de a legtöbbször már kórház van, és ott történik a befejezése az életnek. Nem látjuk ezeket az utolsó pillanatokat. De akik még visszaemlékeznek ilyen helyzetekre, azok tudják, hogy azért ennek is volt valamiféle ilyen belső, megrendítő helyzete, ahol az ember nem csak azt látta, hogy valakinek van egy élete, hanem azt is látta, hogy azért nem egy egyszerű elmenni ebből a földi világból. Ebben az ígében, amikor János azt mondja, hogy én vagyok a tanú, és én bizonyságot teszek, nekem úgy hirtelen azt mondta el, hogy hát ahogy mi mondjuk, vagy mi mondtuk annak idején azoknak, akik előttünk jártak, vagy akik ezután jönnek, hogy hogyan is történt egy-egy ilyen elmenetel. Ez hozzátartozik az életünkhöz, hogy a szülőnkről, vagy nagyszülőkről, vagy testvérekről, családtagokról, ismerősökről beszámoltunk, hogy hogyan is történt az, hogy ő elment. Igen ám, de ez a tanúságtétel, ami itt van, ez az azért több, mert itt valami hitbeliségről beszél a tanúságtevő. Azt mondja, azért akarom elmondani nektek az igazat, hogy legyen hitetek, hogy higgyetek ebben a tanúbizonyságban. Mert a Krisztus halála igazából nagyon soknak úgy látszik nem számít, nem vesszük, vagy nem veszik észre, hogy ennek mekkora súlya van arra nézve, nézvést, hogy nekünk az Isten örök életet adott. Ennek szükséges volt, hogy ez bekövetkezzen. És ahogy tovább halad ez a nyüzsgő hely vagy helyzet, ahol az utolsó pillanatait, a földi életnek a velejáróit végzik, ott vannak a katonák is. Azok, akik Jézus lábát nem törik meg, mert érzik, hogy, vagy látják, hogy meghalt. De azért az egyik csak oda bök a maga lándzsájával, és onnan jön a víz és a vér. Nagyon sok magyarázat van erre, hogy ez micsoda. Keresztségre és úrvacsorára is gondolhatunk, amikor erre gondolunk. De tulajdonképpen, ha nem nézünk így mögé, hanem csak egyszerűen azt mondjuk, hogy valaki még egy utolsót bele bökött abba az emberbe, aki tulajdonképpen az Isten fia. Ezt a lándzsa szúrást azért nagyon sokszor én úgy érzem, hogy mi emberek is meg tudjuk tenni egyik másikkal, akire haragszunk, vagy akinek az életére még szeretnénk egy lapáttal rátenni abból, ami már igazából felesleges is lenne. És akkor, amikor ez megtörténik, és leveszik a keresztről, akkor előjönnek azok, akikre senki nem számít. Előjön két olyan ember, a többi evangélium csak egyről beszél, János kettőről beszél, akik titkos tanítványok, akiknek úgy volt az életükben ez a titok, hogy valóság volt, kellett, hogy legyen nekik ez a Krisztushoz való tartozásuk, de a világ túl nagy volt számukra ahhoz, hogy elmondhassák. Féltették az életüket. Volt olyan időszak, az idősebbek jól emlékeznek arra, amikor titokban kellett keresztelni, amikor nem biztos, hogy lehetett templomba járni. Engem is felkeresett éjszaka egy ezredes, és azt mondta, itt a gyermekem keresztelje meg, mert valahonnan nagyon távoli vidékről jött, és azt akarta, hogy ne tudjanak róla. Igen, sok-sok ilyen történetet lehetne elmondani, ami mögött ezek a titokzatos hívő emberek lapultak, vagy lapulnak meg, akár a mai napig is. Lehet, hogy ma is úgy van, hogy nagyon sokan nem merik, vagy nem tudják vállalni a Krisztussal való közösséget, akár egyszerűen családi okok miatt. Mert akkor kiközösítenék, vagy valamit lehurrognák, vagy valami olyan történne, amit nem szeretnének a békesség kedvéért. Hát nagyon sokszor ezt a békességet én kétlem, és úgy hiszem, hogy bizony meg kellene nekünk határozottabban és erősebben mondani azt, hogy mi is vagy ki is az, akiben mi valóban hiszünk. Nos, eljön ez a két ember, és eltemeti Jézust. Hoznak fűszerszámokat, hoznak olyan keneteket, amellyel az akkori korszokása szerint begöngyölik, és eltemetik egy üres sírban. Milyen különös, hogy ezeknek a temetkezési szokásoknak is egy-egy része, hogy előttünk úgy elvonul, hogy nálunk hogy is csinálták, vagy hogyan is volt régebb, vagy hogyan van ma. Nekünk egyszerűsödött valószínű a temetési szertartásunk java. De azért az, ami mögötte van, az nem. Hogy ott vannak a gyászolók, a síró emberek, a fájdalmat hordozó emberek, és ezeknek bizony a terheit más nem tudja elvállalni, nem lehet felvállalni. Amivel mi odaállunk egy-egy koporsó mellé, mi lelkészek is, valahogy úgy tesszük ezt, hogy az Isten nevében. Ha valaki vigasztalni tud, azok nem mi vagyunk, hanem az örökkévaló Isten. Vagy egy kicsit vegyük közelebbről az a Krisztus, aki az ő szenvedésével mutatta azt, hogy mindezt azért vállalta, hogy ott, azon a helyen, ahol temetés van, halál van, gyötrődés van, ott lehessen beszélni örök életről, üdvösségről, megváltásról. Nagy dolog ám ez, hiszen a világ ezt nem tudja adni. Lehet nagyon szépeket mondani versekben, zenében, művészetekben. Ott van mindenütt Krisztusnak a szenvedése és halála előttünk, meg a feltámadásnak a gyönyörűsége is sok-sok helyen. De ezek, minthogyha csak művészi értékek lennének, minthogyha nem tudnának közel hozni hozzánk valamit, amire nekünk szükségünk van, hiszen a megváltás, az üdvösségünk az nem arról szól, hogy ki ismeri Munkácsinak az ecce homóját, hanem valami másról szól, hogy talán az, aki azt megfestette, mennyit gyötrődhetett azon, amíg megtapasztalhatta azt, hogy ez a Krisztus, akit ő meg akar festeni, érette és meghalt. Vajon látszik ez a képen? Nem tudom. De az biztos, hogy egy-egy ilyen nagy heti alkalom estéről estére közelebb akar vinni minket lélekben ahhoz a Krisztushoz, aki ezt úgy kitárja nekünk, úgy elmondja, hogy ez nem egy felesleges dolog volt az ő részéről. Az Isten szeretetének nem egy felesleges megnyilvánulása volt ez, hanem azért történt, hogy akik itt vagyunk név szerint külön-külön, el tudjuk hinni, amit János megtapasztalt. Azért mondom nektek, hogy tudjatok hinni. Én láttam, én ott voltam. Talán ezt is hozzátehetnénk. Ő végig szenvedte Krisztusnak ezt a fájdalmát. Fejezzük be azzal, amit az utolsó mondatban úgy nagyon jól megvan írva. A zsidók péntekje miatt azért, mivel hogy a sír közel volt, abba helyezték Jézust. Mikor az ember kimegy a temetőbe, akkor persze először azokra gondol, akik ott vannak az ő számára, akikkel talán gondolatban ott szeretne a legjobban, vagy ott tud a legjobban kapcsolatot teremteni, de valahogy az egész temetőre úgy jellemző, hogy ott béke van, ott csend van, ott nyugalom van, ott nincsenek zsörtölődések, nincsenek bántások, nincsenek félelmek, nincsenek betegségek, és majdnem azt mondtam, nincs halál. Hiszen akik ott vannak, nem ott vannak. Hitünk szerint az Istennél. Valahol ott, ahol a lélek keresi a maga hazáját, és várja a hazahívó szót. A napokban temettem valakit, és azt mondta egy hozzátartozó, hogy milyen különös, hogy amíg élt, addig úgy éreztem, hogy lelkileg egy helyre tartozunk. Amikor meghalt, akkor idegen lett. Akkor olyan, mint amikor valami hiányzik belőle, ami már nincs ott. Az csak a test. Valami kiment belőle, mondta ő. Igen, valami, ami megfoghatatlan, ami mégis van, ami mégis igaz, és aminek a titka nem nálunk van, hanem Istennél. Nekünk csak a reménységünk marad, a reménységünk a holnap felől, afelől a csoda felől, hogy nem marad a sírba Krisztus, hanem feltámad, mert ő életnek és halálnak ura. Elcsendesedve kérjük Istent, hogy ezt a belső lelki életünket erősítse, és úgy kísérjen át a szomorúságból a húsvét csodájában.